Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Mindenkit üdvözlünk nagy szeretettel, ez itt a Millás reggeli továbbra is Rádió Café 98.0-án 7 óra, vagy nem 7 óra, 7. hó, tehát július 16-a, jó, hogy most ittam kávét, 8 óra 10 perc van, és kedd reggel, itt van Ács Gábor.
És Gede Balázs.
És gondoltam, megnézem a Facebookot, mert hát, ugye mi elég, hát hogy mondjam, lazán kezeljük annak a tekingetését, és hát attól féltem, hogy eltelik egy hét úgy, hogy nem reagálunk az ottani üzenetekre, és találtam egy tegnap már adás után érkezőt, akkor a forint romlása, hogy Emilio 2 millióra változtatta a nevét. Ez kellett nekem megtalálni?
Nem,
bár lehet, hogy jobb, hogy még az András előtt felfedeztem.
De én is a figyelmet beajánlottam még egy korábbi itt a üzenő falunkon föltűnt szóvicet is.
Igen.
Azon én mulattam jobban, úgyhogy ezek után meglepődtem, hogy ezt most így előhoztad.
Igen.
Nem felhívás volt keringőre természetesen, de hogyha valami nagyon-nagyon kiváló és nagyon beszorult, persze nem állunk ellent.
Igen.
Soha nem ismerjük el, hogy rendkívül jól tudunk mulatni néha ezeken is.
Hát én igen, én simán, tehát Maci Ágál ellene, de szerintem csak azért, hogy kapjon eleget ahhoz, hogy szorakoztassa.
Nekem is van egy ilyen érzésem.
Igen. Na. Haladjunk tovább.
Igen, itt van velünk a vonalban, ahogy beharangoztuk, Ekés András, a mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője, és a Fertig közép-európai képviselője, mert ki fog derülni, hogy ez micsoda, mert lesz jelentősége a következő beszélgetésben. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Azért kerestünk meg, hogy tisztába tegyük ezt a budapesti jegyrendszer dolgot, mert amit úgy nagyjából látunk, meg éppen kommunikálták is, hogy volt egy nagy elektronikus jegyrendszer projekt, az befutcsolt ennek utolsó emlékeit, a Deák téri kapukat.
Igen, ez az apropóját, hogy végre lebontották. Igen, 7 év után, hogy mennyit áldogáltak ott.
Igen, és a másik apropója pedig az, hogy eközben az elmúlt években ezt azért nagyon sokan használják és tapasztalják, lett egy jegyrendszer, ez a QR kód leolvasós, Budapest kóban működő, nem tudom, elmondott, hogy szakszerűen ez pontosan micsoda, és emellett elindult egy másiknak a fejlesztése, aminek az az ígérete lenne, hogy elterjedhet az egész városban, amikor csak egy kártyát érintesz oda, használják a 100-as buszon, illetve a kisföld alattén, meg ha járunk elünk a világban, egy csomó városban is látszik, hogy az aztán nagyon terjed, ez a Pay and Go rendszer. De van egy még újabb, amivel te foglalkozol, és a leginnovatív városok már arra kezdte, abba az irányba kezdenek nyomulni. Szóval az lenne a feladat, hogy akkor tisztába tegyük, hogy honnan indultunk, és mi a jövő,
és a
gyors technológiai fejlődés során most mi lenne igazából az ideális Budapestnek. Úgyhogy induljunk szerintem
az
elejétől.
Nézzünk meg hozzá egy kis egyszerű kronológiát, ugye onnan indultunk, most a Budapestet nézzük, hogy ez a felszállok, lyukasztok alapú papírjegyes megoldás volt, vagy pedig volt egy bérletem, és ilyen nagyjából már sehol a világban nem volt, vagy legalábbis Európában már ezt nagyítóval kellett keresni, hogy egy felszállásért és nem egy utazásért fizetek. Na most akkor erre jött a Rigó, amit említettetek, hogy most tűntek el, vagy most szállt el teljesen a Rigónak a maradéka, azzal, hogy lebontották a kapukat. Ugye ez akkor egy, én azt gondolom, hogy nagyon korszerű és vállalható, ám de nagyon költséges megoldás lett volna, viszont ez soha nem valósult meg, és ezeknél a megoldásoknál rendkívül fontos azt tudni, hogy nagyon-nagyon gyorsan avulnak. Tehát hiába volt megvásárolva mondjuk a vas, tehát a beléptető kapuk meg egy csomó minden hardware, az képtelenség lett volna 3-5 évvel később már felszerelni, így abból nem lett semmi. Ekközben megjelent az a QR kód alapú matricás megoldás, ami Alapvetően egyedülálló, én nekem sok kérdésem van azért ezzel kapcsolatban, de ugye itt le kell csippantanunk a telefonnal a buszoldalát, vagy a jármű belsejét, vagy pedig a metroállomáson a kapuknál, vagy a mozgólépcső tetejénél a matricát, és akkor felvillan egy ábra, és azt az ábrát valaki megnézi, egy sofőr, egy ellenőr, akkor látni fogja, stimmel vagy nem stimmel, és ennek van most már egy úgynevezett NFC-s változata is, tehát elvileg elég a telefont, hogyha ez NFC-s telefon, elég odaérinteni, és akkor fölvillan ez az ábra. Ez azért egy nem túl utasbarát megoldás, ráadásul minden átszállásnál érvényesíteni kell, és egyébként nagyon könnyű visszaélni vele, főleg vidéki városokban, nem akarok tippeket adni.
Igen, és akkor innen lépünk. Bocsánat, de amikor ezt, ez Hungarikum, tehát ez egy magyar fejlesztés, vagy ez honnan jött, mert ezt viszont tényleg sehol nem láttam a világban.
Én azt gondolom, hogy ez egy magyar fejlesztés, ez a nemzeti mobilfizetésnek volt a megoldása. Itt a nagyon gyors megvalósítást a COVID hívta életre, ami akkor egy nagyon fontos megoldás volt, hogy minél inkább érintésmentesen lehessen valami járműre felszállni, és akkor az gyakorlatilag az egész országban elterjedt. És egyébként a Budapest Go, mint a budapesti közösségi közlekedésnek az applikációja, ezeket a termékeket, amit az NM árusít, azt árusítja ő is, megtoldva például az időalapú jegyekkel, amelyek már a felszállók lyukasztokhoz képest azért egy valamiféle innovációt mutatnak, hogy 30 percig vagy 90 percig az utolsó átszállást meg kell kezdenem, és akkor még utazhatok. Bocsánat, ezeket csak, is egyébként újra le kell csippantani.
Csak hadd vessem közben, most nyilván pillanatra eltérve a tárgytól, de talán hasznos információ, hogy még senkivel nem találkoztam, ismerősökkel, akik tudták volna, hogy a Budapest Go-ban, hogyha elmennek vidékre, lényeg az összes nagyvárosnak a jegye benne van, tehát a Budapest Go-ban tudok venni siófoki, békéscsabai, debreceni, bármilyen időalapú vonaljegyet ugyanazzal a leolvasós módszerrel tudom használni, és még sokkal olcsóban, mintha ott helyben keresnék, ha nem is jegyárus, de mondjuk a busznak a fedélzetén vennék jegyet, tehát országosan használható, csak ugye el van dugva, meg nem gondolnánk keresés nélkül, hogy a Budapest Go ilyet tud, és gyakorlatilag bárhol tudjuk használni.
Sőt, tovább megyek, helyközi jegyeket is tudsz benne vásárolni, tehát én múlt héten éppen utaztam két vidéki település között, és akkor ilyen zónák alapján, tehát ez az 5, 10, 15, 20, stb. Kilométer zónák alapján tudsz ott helyközi buszjegyet is venni. Ennek előfeltétele, hogy tudd egyébként, hogy hány kilométerre utazol, amit meg különböző PDF táblázatokból tudsz letölteni, tehát azért ez még messze van attól, hogy nagyon utasbarát legyen, de még egy sofőr se kérdezte meg tőlem, hogy biztos, hogy 45 kilométerre akarsz utazni. De ez egyébként nem a BKK hibája, tehát ő készen kapja ezt a termékpalettát, amit ő árusít. És akkor menjünk tovább az elektronizáltabb megoldásokra. Ugye elég sok helyen terjedt Európában is az úgynevezett tap-in, tap-out vagy check-in, check-out megoldás, ahol te valamilyen közlekedési kártyával, amikor megjelensz a rendszer oldalán, legyen ez egy busz, legyen ez egy metró, ott egy főleg egy kapuhoz, tehát kicsit ilyen rigós megoldás, vagy pedig a járműben lévő érvényesítő készülékre, validátorra oda csippantod a kártyádat, és ha ügyes vagy és nem felejted el, akkor leszálláskor is megteszed, és a kettő különbségéből fog adódni a tényleges jegyárad. Így indult az Oyster Angliában, de sok helyen vannak ilyen közlekedési kártyák. Akkor ennek lett egy még újabb változata, amár bankkártyákat is elfogad, ez az, amiről beszéltetek most a BKK kapcsán. Ez a megoldás azt tudja, hogy te bármilyen bankkártyával tudsz egy menetjegyet vásárolni, vagy akár több menetjegyet, ott, ahol ez a rendszer elérhető, Budapesten ez a Kisföld alattin van, és a 100E buszon. Ennek az előnye az, hogy nagyon egyszerűen egy csippantással hozzájutsz a jegyhez, viszont utána már nincs vele dolgod, és ha jön az ellenőr, akkor ugyanazt a kártyát, vagy pedig okostelefont hozzáérinted az ő eszközéhez, akkor mutatni fogja neki jó esetben, hogy te egy érvényes jeggyel rendelkezel. Amit felvetettetek, ez a Fertig típusú alkalmazás, ez azt tudja, hogy nincs semmilyen infrastruktúrára, tehát kapura, érvényesítőkészülékre szükség, nem kell matricát csippantani, hanem csak elhúzol egy csúszkát a telefonodon, utazol bármennyi szolgáltatóval, tehát MÁV-val, BKK-val, Volánbusszal, stb. A végén visszahúzod, és a legkedvezőbb árat fogod fizetni. Na most... hogyha összehasonlítjuk ezeket a megoldásokat, akkor én azt gondolom, hogy a BKK nagyon helyesen tette, hogy elindult egy ilyen irányba, hogy korszerűbb digitalizált megoldásokat keres. Az a kérdés, hogy milyen pénzügyi megoldást szeretne az egész mögé választani. Mert az, amit most választott a 100N meg a Kisföld alattin, az egy nagyon látványos, a 100N például ez nagyon pörög, hiszen ugye rengeteg turista van, akiknek fogalmuk sincs a budapesti jegyrendszerről, és csak csippantanak.
Turistaként nagyon-nagyon kényelmes persze. Ilyen találkozni bárhol a világban. Kártya, előkapom, érintem, és kész vagyok, igen. Főleg reptéri járatokon, igen, ez abszolút.
Ott ez rendkívül praktikus, viszont azzal, hogy most van körülbelül 40 ilyen érvényesítő készülék, a fele a buszokon, fele mondjuk a föld alattin, és ezt megfinanszírozta Mastercard és mögötte egy bank, az nagyon szép, de amikor mondjuk nem tudom 6-8 ezer ilyen eszközt kellene felszerelni legalább Budapesten, akkor kérdés, hogy ki fizeti a révészt, mert ezek rendkívül drága megoldások, és nagyon időigényes, azt lehetett olvasni, hogy 2026 második felében lehet legkorábban ennek a folytatása. Uh-huh. Ellenben ez a mobilos megoldás, ez akár egy fél év alatt el tudna készülni, és nem egy szigetizen maradna Budapesten, hanem akár az egész országot le lehetne fenni egy darab alkalmazással, és még egy info ez, hogy például egész Dánia most áll át egy beléptetőrendszeres, csippantós megoldásról erre az appra, mert nem akarnak üzemeltetésre, új eszközökre feleslegesen eurómilliókat költeni.
Szóval valószínűleg ez lesz az irány az utóbbi, ugye? Tehát ez jól látható, de kérdés, hogy Budapesten ez elége? Uh-huh. Tehát azért sokan nem használnak telefont, vagy nem akarnak bajlódni, appozni. Kell egy alternatív megoldás, hát gondolom, hogy az nem maradhat. Melyik kettő, vagy gondolom több is élhet egymás mellett? Tehát akkor talán mostanit lenne célszerű, és amellett a legújabb, tehát a Fertiket, vagy van helye a P&G-nak is a turistás járatokon, vagy hogy ezeknek a mix-e lenne optimális, vagy szerinted hogy jönne?
Azt gondolom, hogy egy mix az optimális tud lenni. Én olyan megoldást keresnék, amelyik nem ér véget Budapest város határainál, amelyik nagyon könnyen értelmezhető külföldiek számára. Na most például ennél az appnál, bárhol vagy Európában, ahol ez működik, és azért sok országban működik, egész Svájc le van fedve vele, Németország egy jó része is, ott például ez úgy működik, hogy ugyanazt az appot ugyanazzal az accounttal használod, tehát nincs tennivaló, csak természetesen fölismerő, hogy te Budapesten vagy, és a budapesti, vagy a közép-magyarországi, vagy a magyarországi feltételeket fogja nézni, és az alapján számítja ki neked a legkedvezőbb árat. Egyébként ott pont egy cserégió döntött emellett a megoldás mellett, ez most indult el nyár elején, és most már nagyon fölfut a használat, mert pont ezt az alternatívát keresték az emberek, ez egy kis régió egyébként, Zlin régió, és az látszik, hogy ők megsporoltak nagyon-nagyon sok 100 000 koronát, amit nem fizetnek arra, hogy különböző infrastruktúrát vásároljanak, hanem helyette a szolgáltatást fogják fejleszteni.
Nekem felhasználónak akkor ezzel például mi dolgom van? Tehát van egy app, amit le kell töltenem, és azzal tudok utazni azoknál a szolgáltatóknál, azokban a városokban, országban, akik ehhez csatlakoztak, hogyha jól lehet. De nekem ezzel egy dolgom van, egy appot telepíteni, meg gondolom beállítani a bankkártyás fizetést, tehát gondolom a fizetési opciót mögé, mint bármelyik városnak a közlekedés. Apjánál, jól értem?
Pontosan így van, sőt egyébként ez az app például meg tudna jelenni idővel a Budapest Go-ba is beépítve, tehát egy úgynevezett SDK megoldással, ahol a maga a motor beépül egy jól működő, sokak által szeretett alkalmazásba, tehát ez meg tudna jelenni a Budapest Go-ban, meg tudna jelenni akár a MÁV-ban, bárhol, mint a svájci vasútnál is egyébként megjelenik ez az app. Uh-huh. Tehát mindazt a felületet látod, és mielőtt felszállsz egy járműre, te elhúzod a csúszkát, utazol, nem foglalkozol semmivel, hogy csippantani kell, vagy ki a szolgáltató, sárga-e az a volánbusz, vagy kék, fehér-e az a volánbusz, vagy kék-e az a vonat, vagy zöld, és a gyesev üzemelteti, vagy sárga a villamos, te csak utazol, és az utazás követően te visszahúzod a csúszkát, és a nap végén te fogsz kapni egy számlát, ami a mindenkori tarifarendszernek megfelelően a számodra legkedvezőbb árat fogja kiszámolni. Ami azt jelenti, hogy neked nem kell azzal törődni, hogy jegyet vegyél vagy bérletet, mert ha mondjuk te egy bérletes utas vagy, akkor vagy használod, vagy nem, lehet, hogy maradsz a bérletednél, de lehet, hogy határeset, hogyha mennyit utazol, és úgynevezett cappingek, tehát ársapkák révén neked le fogja vágni ezt az összeget, és nem lesz az, hogy te folyamatosan mondjuk, mint egy jegyes utas leszel elkönyvelve, hanem mondjuk a bérlet összegénél levágja, és te nem fogsz többet fizetni. Tehát nem kell előre meghoznod a döntést, hogy most kire milyen jegyet vagy bérletet vásárolj.
Bár annak is megvan az előnye, most ezen gondolkodom, mert rendre hajlamos vagyok például a parkoló órát nem lecsapni, amikor applikációból vagy SMS-ből parkolok, és itt is érzem ezt a veszélyt, hogy
be kell, hogy álljon a rutinba a kicsekkolás.
Pontosan. Akkor, hogy... Tehát azért az, hogy tudom, hogy előre hova megyek, azért egy vonat útnál az elég ritka, hogy ott a vonaton döntöm el, hogy hol pattanok le, hol szállok le, az nem egy rossz. Én el tudnék képzelni be az abba azért egy ilyen opciót, hogy persze lehet csúszka föl, csúszka le, de egy előre beállítás sem lenne ördögtől való, pont ez kivédendő, hogy neked gyengjen nekem 24 órát az a cucc, vagy ne valami kényszer.
Nem török 24 órát, tehát van benne egy automatikus kicsekkolás, egy úgynevezett smart stop funkció, aha, pont az, amit mondasz, aha, hogyha te mondjuk leszálltál, és hosszan elkezdesz gyalogolni, vagy beülsz egy autóba, vagy kerékpározol, akkor megkérdezi néhány perc után, hogy be akarod fejezni a közösségi közlekedési utazást. És akkor vagy te visszahúzod, vagy jelzed, hogy te még folytatod, vagy pedig egy idő után ki fog téged léptetni. Aha. Viszont nem fog számlázni tovább, tehát olyan közlekedési mód felismerő megoldásai vannak, hogy ha te gyalogolsz, vagy biciklizel, akkor azt utána ő már nem fogja közösségi közlekedési utazásnak tekinteni. Tehát ilyen szempontból nincs pénzügyi kockázatod.
Most ha négy rendszer él együtt, most azt feltételeztem, hogy nyilván meg kell tartani a magozót, cseresznye magozós, lyukasztós megoldást, és mert van, aki még azt használja, mondta, nem így van, mert nem kell. Nyilván a QR kódosról nem lehet egyik pillanatra a másikra átállni, akkor a turisták kedvéért, az egyszerűség kedvéért, a Pay and Go is valahol szerintem abszolút optimális, hogyha már csak emellett bejön még mondjuk a Fertig megoldás, akkor mondjuk az ellenőr az egy vaskos hátizsákkal és ötféle leolvasó berendezéssel megy majd az ellenőrzést, ezt nem nehezíti? Vagy azért ezt célszerű nagyon leegyszerűsíteni kettőre?
Ezt most ugye elképzeltem, a mennymagozó és némileg digitalizáltabb társait, azt meg kell hagyni egy ideig, amennyiben mondjuk, hogyha a BKK-ról beszélünk, akkor a papírjegyek azok a jövőben meg fognak még maradni. Mert például vannak teljesen papírjegymentes városok, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor Ostrava például Csehországban már jó sok évvel ezelőtt átállt digitális megoldásokra és egy ilyen közlekedési kártyára. Viszont azért egy ideig ez velünk fog maradni. A matricás megoldás az szerintem megszokták Magyarországon, bár elég nehézkes azért a használata. Tehát én mondjuk azért nem futnék, de tudom, hogy annak most már kialakult egy tradíciója, és az adott pillanatban az akkor egy jó megoldás volt. Amikor elindult, a PNGO az ilyen turisztikai destinációk kapcsán fontos, és a Fertig típusú megoldásnál pedig azon le lehet vele fedni korlátlan területet, az ellenőrzés pedig teljesen szabványok alapján történik. Tehát ugyanazzal az eszközzel, ahogy ma a BKK ellenőr lecsippantja mondjuk a te QR kódodat, amikor mondjuk a BKK-s bérletnél van egy olyan kódbemutatás az ellenőrnek, és arra te rányomsz, megjelenik egy QR kód, és lecsippantja, vagy a MÁV szerelvényein lecsippantja a QR kódot a jegyvizsgáló, ugyanezzel az eszközzel olvasható le a Fertig által generált QR kód is. Uh-huh.
Egyébként ezt kitalálta ki? Mert ilyen szépen terjed, országokon átívelően, kiáll egy magánvállalkozás?
Ez egy svájci találmány, amelyiknek pont az volt az alap gondolata, hogy van Svájcban 250 valahány szolgáltató, jellemzően közlekedési szövetségekbe tömörülve, tehát nem egy központi szintről mondják meg, hogy mondjuk Lucernben vagy St. Gallenben mi lenne a jó közlekedési megoldás, hanem nagyon régóta tradicionálisan közlekedési szövetségekből voltak tömörülve, nagyon különböző tarifarendszerekkel. De akkor jött az ötlet, hogy ezt akár le lehetne fedni úgy, hogy te csak utazol, és teljesen mindegy, egy utat során egy vagy tíz szolgáltatót érintesz, legyenek ezek kis helyi buszos cégek, vagy a Svájci Szövetségi Vasút, vagy a BLS, vagy bármelyik más vasúti cég, de neked ne kelljen foglalkozni azzal, hogy hová milyen jegyet kell vásárolnod, hanem gyakorlatilag egy standard alapján, és ez egy nemzetközi vasúti szabvány, ez a QR kód, ezzel te tudjál utazni, a tarifarendszer mögé pedig szépen be lehet programozni, aha, mert azért az minden egyébként országban másnél is, és így született meg.
Igen, az alapötlet egyébként rém egyszerű, tehát nyilván egy helyhatározó, vagy hely alapú felismerés kell hozzá, hogy honnan, hova be kell gyűrni egy adatbázisba ezeket a tarifákat, és össze kell párosítani, és kész az egész.
És kellett hozzá a technológia, így nyilván van, a mobil lefedettség, és akinek amúgy, hamarabb megcsinálta,
amúgy valóban egy klassz eszköz lenne. Na most egy érdekes dolgot feszeget a hallgató, hogy valójában mekkora a jegyárbevétele a BKH-nak a jegykezelő, ellenőrző, fejlesztő, stb. Költségeihez képest. Tehát ugye, hogy az egész rendszer üzemeltetés az kijönne pluszba, mert például New York és Boston ingyenes közlekedést tesztel, nem lehet ez egy jobb és egyszerűbb irány. Tehát ugye, hogyha pusztán azért van egy ekkora rendszerünk, meg ezért szedjük a jegyet, hogy az egész rendszert tartsuk el vele, és magára a közlekedésre nem is jut már belőle, akkor fölmerül a kérdés, hogy minek.
Általában kisebb városok esetén a teljesen díjmentes vagy ingyenes közösségi közlekedés az lehet egy érdekes irány. Szerintem Magyarországon legalább van 10-15 olyan település, ahol van helyi közlekedés, és ezt meg lehetne csinálni. Nagyvárosokban azért rendkívül magas az üzemeltetési költséget. Gondoljatok bele, hogy metrókat, villamosokat, nagyon komoly infrastruktúrát és drága járműparkot üzemeltet a BKK, illetve a BKV. Ehhez muszáj valamilyen árbevétel. Na most a hallgató azt is feszegeti a kérdés mögött, hogy de egyébként már szinte mindenkinek mindent ingyen adunk a közlekedésben. Értsétek ez alatt azt, hogy mondjuk a közösségi közlekedésben a vármegye meg országbérletek elérhetőek lettek Budapesten, és így igazából mindenki elengedte a bevételeket. Akkor lehet ilyenben gondolkodni, bár azt mondom, hogy Budapest szerintem nem az a város méret, ahol szabad ezt megcsinálni, legalábbis rövid távon. Az amerikai példákat azért nem keverném ide, mert azért sok helyen a szociális alapszolgáltatás irányába megy egy közösségi közlekedési rendszer, és akkor jó, adjuk már ingyen. Európában és mondjuk Budapesten is azért ennél sokkal magasabban pozícionál, és nagyon remélem, hogy úgy is marad. Tehát szerintem egy bizonyos jegyár még akkor is, hogyha vannak komoly kedvezmények, az mindenképpen fontos.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Jó, hát akkor szépen, megnézzük a befutót.
Tisztában látok, és kíváncsian várjuk, hogy mi fog ebből majd kisülni, és ilyen döntést hoznak ezzel kapcsolatban az illetékesek. Nagyon érdekes pontján vagyunk a technológiai fejlesztésnek, akkor egy érdekes dilemma, hogy hogyan alakuljon majd a elektronikus jegyrendszer, illetve az árazása. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt.
Szép napot, köszönöm szépen. Szép napot, sziasztok!
Ekés András mobilitási szakértővel, a Mobilizmus Kft. Ügyvezetőjével, a Fertik kelet-európai képviselőjével beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Roald Amundsen, norvég sarkutató, a délsark felfedezője, az egyik születésnaposunk, akiről meg is emlékeztünk a műsor elején, most az aranyköpést is ő szolgáltatja. Azt mondta, hogy megfelelő tervezéssel szinte teljesen kiiktatható a kalandfaktor egy expedícióból.
És ő tényleg ezt csinálta?
Az lehet, de most kérdés, hogy mit tekintünk kalandfaktornak?
A kockázatokat ő arra gondolt. Alapvetően szerintem. Tehát az, hogy tehát a sikerhez vezető út, a megfelelő tervezés, és amit a déli sarkon csinált ő, meg ugye Scott kapitány, ez fényes példája. Tehát mindent.
Vagy csak megúszták.
Nem, pont ez a nagy különbség. Hát lehetnek váratni, ez nyilván előfordulhat, de figyelj,
mindenre nem tudsz felkészülni.
Mindenre nem tudsz felkészülni, de az, hogy ahogy ő felkészült.
Már ezt jelzi, a szinte teljesen kiiktatható.
Igen, szinte teljesen és ő visszatért a teljes csapatával.
Igen.
És még egyéb expedícióin is majdnem teljes, és az embereit megőrizte. Sőt, olyan helyzetekből szabadult ki, arra azt gondoltad volna, hogy nincs esélye. Szóval nagyon-nagyon kemény. És az erről szóló könyvek tényleg abszolút nem véletlenül képezik a menedzsment irodalomnak a fontos
vagy
részét.
Egy másik alternatíva, minden tervezés nélkül, a helyet elkerülve tudjuk a kalandfaktort például kizárni, hogy
Igen.
Történik.
Igen. Persze, aki kalandra vágyik, az egy másik.
Persze.
Értelmezés más, másik ja. Műfaj. Viszont kicsit kapcsolódik is ide majd a következő beszélgetés.
Igen.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Igen. A telefonvonalunk túlsó végén dr. Bögár György, az e-commerce Hungary Egyesület elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És ugye az apropó az, hogy olvastuk a kosárérték.hu-n azt a, hát már egy kisebb tanulmány arról, hogy hogyan és miképpen zajlik az a harc a fogyasztók pénzéért, ami az érték és ellátási láncok figyelembevételével, különböző szolgáltatások kiszervezésével, látszervezésével, összevonásával, a láncszereplői között, igen.
Kinek jut a legtöbb pénz?
Na most ezt le kéne egyszerűsíteni. Elünk. Lehet, hogy először tegyük tisztába ezt az érték és ellátási lánc közti különbséget, és azt, hogy mi folyik így a láncon belül, milyen tendenciák mutatkoznak így az online kereskedői.
Milyen játszmák vannak az alkupozíció erősödésért, meg akik várnánk akkor tanácsokat az e-commerce világából, hogy aki ebben érintett vállalkozásként, az mit tehet?
Akkor meséljek akkor
az igen.
Ugye itt arról van szó, hogyha én az online megrendelést választom egy árunknak a beszerzésénél, akkor látom a kereskedőnek a felületét, és ha minden jól megy, akkor megkopom az árut. De hogy kerül az áru oda, hogy kerül a kereskedőhöz, és aztán hogy kerül oda hozzám, hogyha ezt elkezdem boncolgatni, akkor sokszor egy egészen hosszú láncot kapok. Tehát az áru valahonnan elindul, valahol legyártják, aztán eljut egy nagy kereskedőhöz, aztán egy másik közvetítőhöz, aztán eljut egy kis kereskedőhöz, és akkor végül én megrendelem, és ezek a láncok egészen hosszúak is lehetnek. Tehát vannak olyan iparágak, ahol legalább egy tucatnyi szereplő vesz részt egy ilyen láncban. Ugye ezt nézhetjük logisztikai szempontból, hogy ténylegesen fizikai értelemben mi történik ezzel az áruval, hol gyártják le, hol kerül raktárba, teherautóra pakolják, raktárba teszik, kiszállítják, de nézhetem úgy is, hogy végül is megszületik valamilyen érték. És ezért az értékért fizetek én a láncnak a végén. Ez az érték számos esetben valamilyen komplex érték, tehát nem csak egy fizikai árucikról van szó, hanem különböző kiegészítő szolgáltatásokról, csomagolásról, tájékoztatásról, de egyebekről, és akkor ezért fizetek egy összeget, és a kérdés az, hogy ez az érték hogyan áll össze. Ugye ki mit tesz hozzá ehhez az értékhez, de igaz-e az, hogy minden szereplő hozzátesz az értékhez, nincs esetleg olyan, aki elvesz belőle, és rontja ezt az értéket, és aztán, hogyha én a láncnak a legvégén fizetek, és az értékért adok mondjuk 100 forintot, akkor ezen a 100 forinton a láncnak a szereplői hogyan fognak osztozkodni. És ez egy rendkívül izgalmas, érdekes világ. Ugye ha belegondolunk, én is azt írtam, hogy igazából a végső fogyasztón, a végső vásárlón kívül ebben a rendszerben más pénzt nem tesz be. Tehát ennek a bizonyos 100 forintnak az elosztásáról van szó. És nyilván függ az, hogy ki mennyivel jár, ez az osztozkodás függ attól, hogy ki mennyivel járul hozzá az értékhez, de attól is függ, hogy a láncon belül milyen az alkupozíciója. Ha az alkupozíciója erős, akkor sok pénzt kaphat ebből a 100 forintból, ha gyenge, akkor keveset, sőt az is lehetséges, hogy ráfizet. Tehát mindenkinek ajánlatos átgondolni az, hogy mivel járul hozzá az értékhez, egyáltalán az érték hogyan képződik, és hogyan működik ez az alkú, ez az elosztás rendszer, kinek milyen az alkú pozíciója.
És hogyan lehet javítani az alkú pozíciókat?
Igen, hogyha már megvan ez a felismerés.
Hát az alkú pozíciót többféleképpen lehet javítani. Ugye nézzük azt, hogy mi gyengíti az én alkú pozíciómat. Gyengíti az, hogyha engem könnyen lehet mással helyettesíteni. Tehát, hogyha valaki azt mondja a láncban előttem, utánam, hogy jó, hogyha nekem a te áraid, a te költségeid nem tetszenek, akkor én ki tudlak téged váltani valaki mással, és az a valaki más az perceken, vagy órákon, vagy napokon belül helyettesíthet téged. Tehát javíthatom az alkupozíciómat akkor, hogyha elkezdek magam köré falakat építeni, és megnehezítem az új belépőnek, a belépőknek a belépést.
Mondanál erre példát, hogy ezt kicsinálta ügyesen például?
Hát ugye sokféleképpen lehet, az egyik például a tömegszerűségből eredő gazdaságosság. Tehát hogyha én a lánc egy bizonyos szemében elérek egy olyan tömegszerűséget, hogy ott az én költségeim alacsonyak, és ez csak azt tudja pótolni, azt tudja kiváltani, aki legalább ugyanekkor a tömegszerűséget ér el, akkor nem olyan egyszerű a belépés. Tehát ezért szoktak ugye az internetes kereskedők is, meg az internetes szolgáltatók arra törekedni, hogy a játszmának az elején, amikor valamilyen újdonsággal megjelennek, akkor minél nagyobb piaci részesedésre tegyenek szert, minél több vásárlójuk legyen, minél nagyobb legyen a körülöttük a felhajtás, és minél előbb elérjék ezt a gazdaságos sorozatnagyságot, vagy méretnagyságot. És ennek érdekében
ez a hoki ügy,
egyesek még ingyen is hajlandók adni, igen, az árut.
Ez a hokiütő alakú ügyfélszám elérés, ugye, amit a startup-ereknél
igen.
Tehát nagyon gyorsan leuralja a piacot, hogy a belépési küszöböt megemeljük.
Igen. Ez manapság is sok helyen megfigyelhető, de hát ugye régen, amikor egy új szoftverrel megjelentek, és elkezdték értékesíteni, akkor bevált gyakorlat volt, hogy az elején ingyen adták, ugye részben emiatt, hogy minél több felhasználó legyen, és aztán mindenféle kiegészítőkkel ugye azért szépen be lehet hozni egy komolyabb árat is, részben pedig azért, hogy visszajelzéseket kapjanak. És hogyha valakinek ez sikerült, ugye akkor ezt már nehéz volt lemásolni, mert egyből egy akkora tömegszerűséggel kellett belépni a piacra, amit nem tudott akárki megcsinálni. Tehát például egy módszer, így az alkupozíciónak az erősítésére. De ugye egyébként mindenki a láncszemnek minden pontján, minden láncszemében arra törekszik, hogy lehetőleg monopól helyzetben legyen. Ugye ezt nem szereti a versenyhivatal, meg a vevők sem szeretik, és ugye általában mások nem szeretik, de nagyon kényelmes lehet, hogyha egy monopól helyzetet el tudok érni, tehát a szállító csak nekem szállíthat, a vevő csak tőlem vásárolhat. Tehát akár visszafelé megyek a láncban, akár előre megyek a láncban, monopól helyzetem van, és ezt ki tudom használni. Ennek érdekében is lehet többé tett.
Na most, ha külső szereplőként, ha szeretnék belépni egy piacra, és hasonlót látok, akkor meneküljek pánikszerűen, vagy azért van esélyem?
Hát lehet esélyem, ugye rengeteg harc és rengeteg csata dúl ezekben az ellátási láncokban, amikor az ember híreket olvas, és nincs ez az egész lánc koncepció, láncmodell ott a fejében, akkor nem biztos, hogy felfigyel ezekre. De valójában nagyon sok lépés, nagyon sok olyan taktikai, stratégiai lépés, operatív lépés, amit a láncnak a szereplői csinálnak, az valójában egy játszma az értékláncon belül. Tehát megpróbálnak másokat kiszorítani, megpróbálnak a láncba valahogy beékelődni, ugye különösen nagy harc folyik a láncban az első helyér, hogy ki birtokolja a végső fogyasztót. Ugye, mert aki a végső fogyasztót birtokolja, aki szállít neki közvetlenül, aki közvetlen kapcsolatban áll vele, annak vannak közvetlen információi a fogyasztóról, és nagyon értékes információk birtokába juthat. Uh-huh. Hát mindenki, aki csak teheti, az valahová az élre igyekszik, de a láncnak a sokadik lánc szemében is nagyon izgalmas küzdelmek folyhatnak. Uh-huh.
A cikkedben említed példaként az Amazont, illetve az Amazonnak a beépülését, és ahogy ő leuralta a könyvpiacot. Nem tudom előtteni, hogy összegségében ez segített a piacnak, hogy pozitív lehet, vagy pedig ez nagyjából mindenkinél kevesebb pénzt hagyott, és ez mondjuk összességében inkább a további fejlődés leállását hozta. Tehát hogyan értékelhető így ennyi évtávlatából? 95-ben jelent meg az Amazon.
Én a tanulja voltam ennek az egésznek, tehát 95-ben én már foglalkoztam az elektronikus üzlettel, ugye akkor jelent meg az elektronikus kereskedelem, és akkor jelent meg az Amazon, és nekem, amit az Amazon csinált, egy rendkívül kedvező dolog volt, ugye vissza kell képzelnünk magunkat abban az időkben, amikor valaki a Magyarországon hozzá akart jutni egy angol nyelvű szakkönyvhöz, és nekem ez gyakran előfordult, akkor ki kellett utazni a külföldre, vagy valakit meg kellett kérnie, hogy hozzon neki egy ilyet, és akkor egyszer csak megjelent az Amazon, és akkor onnantól kezdve, hát akkor még egy olyan 2-3 hét alatt, ugye akkor még nem is voltunk EU tagok, tehát mindenféle vámolás, meg mit tudom én, milyen probléma lehetett, ezt a könyvet meg lehetett kapni, anélkül, hogy az ember tízezreket vagy százezreket fizetett volna arra, hogy kiutazzon, és aztán egy nehéz bőröntben könyveket sikerjen haza. Tehát az Amazon sokakhoz eljuttatott úgy könyveket, hogy azok az emberek korábban kevesebb könyvhöz jutottak hozzá, vagy nem jutottak hozzá a könyvhöz. Uh-huh. Ez, egy plusz ez érték, biztos. Tehát hozzátett a könyvpiachoz valami. De ugyanakkor nyilván elkezdtek
is. És a szereplők, az addigi szereplők a láncban?
A régi szereplők a láncban azok nyilván nem fogadták ezt a kitörő lelkesedést, hogy a Barnes & Noble volt
Amerikában. Igen, ő volt a nagy versenytárs.
A legnagyobb konkurens, és ott álltak azzal a dilemmával, hogy vajon mit csináljanak, próbáljanak meg a hagyományos üzletben erős pozíciókat megtartani, és akkor a hagyományos üzletben versenyezni az Amazonnal, vagy szálljanak be az elektronikus kereskedelembe, de akkor ugye megjelenik az a jelenség, amit úgy szoktunk nevezni, hogy kannibalizálás.
Aha.
Tehát önmagam szalom fel a régi üzletágamat, hiszen ugye akkor saját magamnak teremtek konkurenciát, hogy ezentúl, aki eddig a könyvesboltban vásárolt, az nem fog oda bejönni, és egy könyvesboltot fenntartani, az bizony egy költséges dolog. Tehát, hogyha ott elkezd a forgalom csökkenni, akkor elég gyorsan be lehet esni egy ilyen fedezeti pont féle alá, és veszteségessé lehet válni. Tehát megérezték ezt a kereskedők alaposan, nem csak a könyvüzletben, hanem később más üzletekben.
De akkor volt egy technológiaváltás, egy óriási technológiai ugrás, és nem tudom, mennyire kivetíthetőek az akkori tapasztalatok a mai világra. Tehát mit mondanak leginkább ezek így ennyi év elteltével, tehát mit tudsz javasolni a mai értékláncban szereplőknek?
Hát a mai világnak az egyik érdekes dolga az, hogy ugye ezekben az értékláncokban megjelennek a hibrid szereplők, megjelennek az omnichannel szereplők. Uh-huh. Tehát egyre kevésbé, bár ugye itt azért húzásokban nem szabad esni, hagyományos üzletek versenyeznek egymással online üzletekkel, hanem sok olyan szereplő van, aki ezt a két világot megpróbálja összekapcsolni. Hogy ez az úgynevezett omnichannel stratégia, mert a vevő nem igen törődik már azzal, hogy én most az egyik csatornán vásárolok, vagy a másik csatornán vásárolok. Ugye elkezdi az egyik csatornán, megnéz valamit az okostelefonján a metróban, utána bemegy a boltba, megtapogatja, aztán otthon a számítógépén meg megnézi, hogy milyen alternatívák vannak, és akkor a végén megrendeli online, de lehet, hogy az üzletben fogja átvenni, mert neki az kényelmesebb, mint hogyha futára kell várakozni. Tehát megjelentek ezek a hibrid szereplők, tehát nincs olyan éles elválás a láncban, vagy pedig csökken ennek az elválásnak az élessége, az erőssége. Ugye ez a korábbi világhoz képest egy elég jelentős technológiai ugrás is, hiszen itt különböző csatornákat kell igen fejlett digitális eszközökkel összekapcsolni.
Hát úgy ráadásul, hogy az ügyfél élmény egy koherens egész legyen, tehát hogy ne párhuzamosan működjenek.
Igen. És az ügyfél nem törődik ezzel, tehát ő neki ez természetes elvár, bemegyek a boltba, látok magam előtt egy mosogatógépet, és akkor előveszem az okos telefonomat, és elkezdek róla információkat gyűjteni ott a boltba.
Igen.
Ott a boltba. És ha nincs a boltnak weblapja, akkor lehet, hogy át fogok menni egy másikra, és a vevőt a bolt már el is veszítette. Tehát nagyon kell vigyázni ezeket.
Oké, okay. Hát nagyon
szépen köszönjük, és továbbra is csak ajánljuk a hallgatóknak a kosárérték.hu-n egy hosszabb írást erről tőled. Az is igen izgalmas, és még további részleteket boncolgat itt az érték és ellátási láncok különböző lánc szemei vagy tagjai közti átjárásról, szétválásról, meg mindenféle egyébről. Úgyhogy nagyon köszönjük.
Lánc értéklánc címmel lehet.
Igen. Lánc értéklánc.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. És
köszönöm, hogy megkerestetek. Szervusz. Jó munkát mindenkinek. Szervusztok!
Dr. Böger Györggyel, az e-commerce Hungary Egyesület elnökével beszélgettünk.
Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online!
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli.
Eszméletlen tempóban megyünk előre, megint hírek jönnek.
Köszöntünk
meg Evelynnek, hogy elmondta a híreket, mindjárt nyitja az ajtót, és már jön a következő adaggal.
Jó társaságban.
Hát,
hallgatóinkkal, és jó szakértőkkel. Gyorsan telik az idő.
Ez most abszolút.
Ennél nagyobb lózungot szerintem ma már nem fog. tudunk mondani akkor se, hogyha nagyon próbálkozunk.
Tudunk gyűjteni szerintem, hogyha nagyon megerőltetjük magunkat. Nos, szóval most hírek.
Azért azt a kalandférges
ajánlom a figyelmedbe. Vagy kalandféreg vágyik a kalandra. Köszi. Ez jól esett.
Remélem a cica sorsa nem olyan lesz, mint a...
Azt lenne jó tudni, hogy mi történt a Békés Csabai önkormányzat.
Nincs.
Csak nem kokován lett belőle.
Kinyírták.
Húha.
Valakinek nem volt szimpatikus a Békés Csabai önkormányzat.
De tudom, aki ott totyogott, igen, úgy volt önkormányzat, hogy előtte ott a szabadban, meg a téren mászkált, meg ébresztette az ott lakó.
Nem hoztak róla rendeletet, meg
tudom.
Ilyen szintig ment el.
De mindenki imádta, etett, igen, megvan.
És valakinek az útjában állt.
Hát ez, na.
Igen, erre írt a hallgató. Így van. Igen. Tehát így végezze a budapesti önkormányzat cicusa. Nincs benne a rendeletben, mi a neve egyébként?
Nincs.
Ez most jutott eszembe.
Kérdés, hogy van-e? Vagy csak úgy cica?
Biztos, hogy kell lenni.
Igen.
A kódját foglalták bele.
Igen.
De a nevét nem.
Na jó.
Ezt a problémát még kezelni kell.
Ez abszolút, majd feltárjuk. Úgyis tervben, hogy meglátogatom személyesen a cicát. Nos, hírek jönnek.
Biztos voltam.
Utána pedig jövünk vissza, és a következő órát mesél a múlt rovatunkkal, és természetesen Katona Csaba történésszel kezdjük.